Alapkérdése.
Nem indul újra az északi áramlat egy gázvezeték, jelentette be tegnap előtt a Gazprom. Az orosz gázipari vállalat arra hivatkozik, hogy a szankciók miatt nem lehet Oroszországba szállítani a vezeték Kanadában megjavított turbináját, amely jelenleg Németországban van. Közben Gerhard Schröder volt német kancellár, a múlt héten Moszkvában járt, ahol Vlagyimir Putyinnal a turbináról is beszélt. Szóba került továbbá az északi áramlat 2 gázvezeték beüzemeltetése is, amelyen keresztül idén 27,5 milliárd köbméter gázt lehetne szállítani Németországba. Úgy tűnik azonban, hogy ez az opció nem játszik. Siegfried Russwurm, a német iparszövetség elnöke azt mondta, az északi áramlat egy ügye nem technikai kérdés, hanem az orosz elnök politikai döntésének következménye. A cselekvőképesség megtartásának érdekében mielőbbi döntéseket vár a német kormánytól, mint például a gázerőművek helyett szénerőművek üzembe helyezését. A Nemzeti Valuta Alap pedig azt sürgeti, hogy az európai kormányok az emelkedő energiaköltségeket hárítsák át a fogyasztókra, az energiatakarékosság és a környezetbarátabb energiaforrásokra való áttérés ösztönzése érdekében, a szegényebb háztartások védelme mellett. Az IMF szerint ugyanis a meglévő széleskörű támogatási intézkedések késleltetik az energiasokhoz való alkalmazkodást, az energiakeresletet és az árakat is magasabb szinten tartják, mint amilyenek ezek nélkül lennének. Ezek lennének tehát a nap kérdései, melyekről Litkei Mátéval, a Klímapolitikai Intézet igazgatójával és Sebestyén Gézával, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjével beszélgetünk. Köszöntöm a hallgatókat és önöket is. Halász Zsuzsa vagyok, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Elsőként erről a turbina ügyről kérdezném önöket, mert mindenki mást beszél. Ugye mást mond Scholz kancellár, mást mond Putyin elnök, mindenki mást mond, aki megszólal ebben a kérdésben, de önök legalább értik, hogy mi a státusza jelenleg ennek a turbinának? Ki mond igazat, és ki nem?
Nehéz felfejteni a szálakat. Aki az elejétől fogva követi ezt az ügyet, azzal szembesülhetett, hogy először a Oroszország egy 40%-os szállítást tudott garantálni az északi áramlat egyes vezetéken, és aztán bejelentettek egy 10 napos teljes leállást július folyamán, és ott azért nagyon sokan meglebegtették azt, hogy hát az oroszok biztos, hogy nem akarják újraindítani ezt a vezetéket, és hogy zsarolásként használják gyakorlatilag a leállítást. A szállítások végül a 10 nap lejártával újraindultak, azonban bejelentette Oroszország, hogy egy másik turbina is meghibásodott, és hogy azt is javítani kell, ezért csak 20%-on, tehát 1/5-én tudja garantálni az eredeti kapacitásokhoz képest a szállítást. Az orosz fél állítása szerint a turbinákat elszállították Kanadába, és a kanadai fél az nem volt hajlandó a szankciókra hivatkozva visszaadni ezeket a turbinákat, és Németország közben lépése kellett ahhoz, hogy egyáltalán kiadják az exportengedélyeket, és ez a turbina eljusson Németországig. És Oroszország állítása szerint, ha most jelen állapotban a német fél írásos garanciája nélkül szállítanák le Oroszországnak ezeket a turbinákat, akkor fennállna annak a veszélye, hogy a kanadai hatóságok ezt a kiadott engedélyeket visszavonnák, hiszen a szankciók megsértése történne meg, és a későbbiekben egyéb meghibásodások esetén a kanadai javító üzem, illetve a partner, az vagy nem is fogadná ezeket az alkatrészeket, vagy pedig ha fogadná, utána nem adná ki, hiszen arra hivatkozva, hogy Oroszország megsértette a szankciókat. Így most Oroszország a német fél írásos garanciájára vár, hogy ha leszállítják ezeket a turbinákat, akkor jogi aggályok nem fognak fellépni. Ehhez képest Scholz kancellár azt mondja, hogy ott vannak Németországban ezek a turbinák, ő személyesen meg is tekintette, azt mondja, hogy ez műszakilag hibátlan állapotban, és semmi akadálya nincs annak, hogy leszállítsák. Nagyon nehéz igazságot tenni, hogy melyik félnek van igaza, hogy az oroszok aggodalma az valós, és hogy megvan-e az alapja, vagy pedig csak időhúzásról van szó. Az biztos, hogy Oroszországnak ez a jelenlegi helyzet, ez kedvező. Kedvező azért, mert az árak magasan maradnak a szállítási szűkösség miatt, és kedvező azért is, mert nyomást tud gyakorolni európai hát ebben az esetben partnereire, de mint tudjuk, a háború kitörése óta Oroszország és az Európai Unió gazdasági háborúban áll egymással, tehát oda-vissza mennek ezek a szankciós csapások, Európa részéről különböző gazdasági szankciók lettek bevezetve, többek közt az energiaszektort is érintve, Oroszország pedig a szállítások korlátozásával tud válaszcsapást megfogalmazni. Nehéz eldönteni, hogy hol az igazság.
Hát, hogyha most már azt feszegetít, hogy kinek lehet kedvező ez az egész turbina mizéria, akkor én olvastam egy olyan variációt is, font azért említem, mert Litkei Máté is szóba hozta Kanadát, hogy Kanadának is kedvező lehet, hogy betartson idézőjelbe téve, mert hogy Kanada is cseppfolyós gázt készül szállítani európai partnereinek, vagy legalábbis ide Európának, és nem érdeke, hogy az orosz gáz ez tovább jöjjön a gázvezetéken. Lehetséges ez a magyarázat is, Semestyén Géza?
Ez így van, és nem csak nekik nem érdeke, ugye azt kell látni, minden gáz kitermelő vagy gáz exportáló ország, és nyilván olajra és minden más nyersanyagra ez ugyanígy igaz, egymással versenyzik a világpiacon. Tehát az, hogyha az orosz szállításokat az EU visszafogja, vagy bármilyen más szereplő egyébként visszafogja, és helyette máshonnan fog beszerezni majd olajat vagy gázt, az nyilván azoknak a szereplőknek, akik a világpiacon még értékesítik ezt a nyersanyagot, az egy lehetőség, egy üzleti lehetőség, és akár ebben a bevételeiket és a nyereségességüket is tudják növelni. Tehát ilyen szempontból valóban ez eléggé érdekes fényt vet erre az egész történetre. Egyébként Kanadában már be is rendelte a külügyi bizottság a minisztert, illetve a döntéshozókat, hogy védjék azt meg, hogy ez a lépés, hogy ők visszaadták valóban Németországnak a turbinát, ez nem sértette bármilyen szankciós megállapodást, és azért szerintem ez egy még egy érdekes aspektusát megvilágítja az egész történetnek, hiszen ugye itt nagyon nagy összefogásban és egyetértésben hozták meg a szankciókat Amerika, Kanada, Európai Unió egészében, illetve rengeteg állam külön-külön is, és most, amikor arról van szó, hogy nekünk, ugye Európának kellene az orosz gáz. És emiatt ezek a szankciók, ezek kontraproduktívak lettek. Egyébként is sok szempontból azok, hiszen az áremelkedés, hogy ezt Máté helyesen mondta, azért az nagyon erősen köthető ahhoz a szankciós politikához és az erre adott válaszhoz, amit eddig követtünk. De lényeg az, hogy most, mikor ez számunkra okoz problémát, mikor Európában okoz akár ellátásbeli problémákat, akár magas árat, és emiatt ugye a fogyasztóknak komoly kiadásokat, és szeretnénk ugye egy konkrét esetben legalább itt lazítani a szankciókon, de mivel több szereplő van ebben a játékban, ugye Kanada is itt van, németek is itt vannak, ezért nagyon nehéz ezt a gordiuszi csomót ezt feloldani.
Egyébként mindaz, amit mond, azt támasztja alá ez a Siegfried Russwurm féle nyilatkozat is, hogy itt Oroszország politikai döntést hozott, és nem a turbináról van szó. Európa nem politikai döntést hozott, amikor szankcionálni kezdte Oroszországot, kérdezem én, mi a különbség a két politikai döntés között?
Sőt, mondok egy másik politikai természetű döntést, az az északi áramlat 2 vezetékről hozott döntés, ami még a háború kitörését megelőzően megszületett, mégpedig, hogy ezen a vezetékhálózaton nem fog gáz érkezni Európa irányába. Ezt amerikai nyomásra a német bürokrácia kaszálta el, és végül be is csődölt az a cég, amely a kivitelezésért és a később üzemeltetésért volt felelős. Tehát jelenleg van egy teljesen műszakilag tökéletes állapotban lévő vezeték, amelyen érkezhetne jelentős mennyiségű orosz gáz Európába. Az európai energiaválság ezáltal enyhíthető lenne, és ezt csak is kizárólag politikai okokból a német fél nem indítja meg. Nem véletlen az, hogy amikor elment Gerhard Schröder Putyinhoz tárgyalni, akkor többek közt ez a kérdés is felvetődött, és végül Gerhard Schröder, én azt gondolom, hogy az oroszok szavait a saját szájával megformálva azt mondta, hogy itt a megoldás erre a konfliktusra. Az egyik, hogy a szankciók miatt nem lehet a turbinákat kibeszállítani, enyhíteni kell a szankciókat. Kettő, van egy tökéletesen jó állapotban lévő vezetékünk, amin keresztül el tudjuk látni a német ipart, és nem fog recesszióba csúszni, indítsuk meg a szállításokat. És én azt gondolom, hogy ezek észszerű javaslatok, Tehát mindenképpen most jelen állapotban minden esetőséget meg kell vizsgálni, hogy hogyan kerülhető el a katasztrófa tél idején. Márpedig most mindenki azzal számol, hogyha a szállítások ilyen kapacitáson maradnak, ahogy jelenleg vannak, akkor a teljes európai gazdaság recesszióba tud csúszni, ez pedig olyan társadalmi feszültségeket okozhat, ami Franz Timmermans előrejelzése szerint akár utcai zavargásokba is torkolhat. És ezt még a 40%-os szállításoknál mondta Franz Timmermans, azóta 20%-on érkezik az északi áramlat egy. Tehát egy ilyen helyzetben én azt gondolom, hogy érdemes lenne újra tárgyalni azokat a pozíciókat, amelyeket az Európai Unió foglalt el ebben a kérdésben. Hogyha nem is Olaf Scholz megy el tárgyalni adott esetben, mert ő ezt mondjuk arcvesztésként értékelni, akkor ki kell jelölni azokat a tárgyaló partnereket, akik igenis elmennek, és letárgyalják akár Oroszországgal, akár hogyha lenne más alternatív partner, amit egyébként az elmúlt időszakban megpróbáltak fölkeríteni, és nem találtak más beszállítót, aki ilyen mennyiséget le tudna szállítani, akkor akár más partnerhez is elmehetnének, de sajnos úgy néz ki, hogy egyedül Oroszország maradt, aki ki tudja segíteni Európát ebben a helyzetben. Tehát én azt mondom, hogy el kell menni és tárgyalni kell, és az, hogy ezt Gerhard Schröder tette meg most elsőként, az egy óriási presztízsveszteség a német politikának, hogy egy volt kancellár nagyobb eredményeket tud felmutatni, mint egy regnáló. Tehát én azt gondolom, hogy ennek elébe kéne, hogy menjen Németország, és talán élére kellene álljon ennek a pragmatikus gondolkodásnak.
Érdekes ez az arcvesztés, mert lesz itt még arcvesztés, ahogy majd közeledünk a télhez, nem is egy arc fog itt elveszni ebben a történetben, de hát mindegy, most nem ez a témánk. Mit szól ahhoz a közgazdász, hogy miközben ekkora baj az IMF-nek az az elképzelése, hogy itt teljes egészében az energiaköltségeket rá kell ereszteni a társadalmakra?
Így van, nagyon gyorsan két lábjegyzet ahhoz, amit Máté nagyon helyesen mondott, hogy egyrészt valóban az amerikai nyomásról beszélt Máté is, és Amerika szintén egy olyan ország, aki egyébként ott van a világpiacon, mind gáz, mind olaj szempontjából, tehát azért ez még tovább színezi ezt a nagyon bonyolult képet és nagyon bonyolult történetet. És még egy lábjegyzet, ugye, hogy az egész szankcióknak mi lett volna a célja, mi lett volna az értelme, hogy Oroszországot rosszabb helyzetbe hozza, mint amilyen helyzetben egyébként a szankciók nélkül lett volna. Úgyhogy egyébként Európának ez nem árt. Most ehhez képest valóban arról beszélünk, hogy itt nagyon komoly hiányok lehetnek majd télen, és ugye, ahogy Máté ezt megint csak helyesen mondta, itt akár az ipar is komoly visszaesés szenvedhet. Tehát úgy fognak majd óriási energiaszámlákkal szembesülni az Európai Uniónak a lakói, hogy miközben eközben az állásuk sincsen biztonságban, és a bevételék sem biztosítottak, tehát itt nagyon-nagyon komoly problémákat látunk európai oldalon, miközben mit látunk orosz oldalon? Jelen pillanatban, hogy Máté ezt ugyancsak szépen elmondta az előbb, ugye egy ötöde körülbelül az a gáz, ami érkezik az áramlaton. Az ár meg, amin ez érkezik, az mondjuk a hosszú távon, ha nézzük azt, hogy mennyi volt az ár korábban, körülbelül tízszerese annak, ami régen az átlagár volt. Tehát tízszeresára jön az ötöde, ami azt jelenti, hogy ez dupla bevétel Oroszországnak. Tehát az az ország, akit sarokba szerettünk volna szorítani, az ilyen pillanatban a készleteinek egy töredékét használja csak el, hogy az egy ötödét adja csak el, gyakorlatilag ötször annyi ideig tudja értékesíteni ezáltal a készletét, mint egyébként, úgyhogy a bevétel az meg dupla annyi, mint egyébként lett volna. Tehát teljesen őrült ez az irány, és mindenképpen is teljesen értettek Mátéval abban, hogy mindenképpen váltani kéne, hanem ezekkel a szereplőkkel, akkor másokkal. És akkor erre jön a javaslata az IMF-nek, hogy hát ezt a magas piacját, ezt akkor engedjük rá a fogyasztókra, ami azt gondolom, hogy ez már az őrület határát súrolja, hiszen ugye a politikai döntéshozók hibájából látjuk ezeket a brutális árakat, és tényleg még egyszer visszatérve, a mostani árak azok a korábbi átlagnak a tízszeresei, áramnál is, meg gáznál is, de van egy időszak, amihez képest 20-szoros árak vannak most. Na most egy ilyen csúcs árat ráengedni a fogyasztókra, és arról nem is beszélünk, meg egyébként nincs is tél. De mi lesz majd télen, amikor lehet, hogy hiány lesz konkrétan majd gázból, hiány lesz meg konkrétan áramból, elképzelhetetlen, milyen árak lesznek, és ezeket az elképzelhetetlen árakat akarják ők ráengedni a fogyasztókra. Tehát ez egy teljesen felületlen döntés. Nyilván a környezetvédelem szempontjából jobb lenne, az fontos lenne valóban, hogy váltsunk, csökkentsük vagy a fogyasztást, szigeteljük a lakásokat, használjuk alternatív energiaforrásokat, de azt gondolom, hogy nem ez a helyzet az, ahol a piaci árat azt rá lehetne engedni az emberekre. Ugye Németországban már eddig is 500 000 lakás volt, ahol nem tudták fizetni az áramszemet, és ezért elzárták náluk az áramot. Mi lesz majd a helyzet akkor, amikor az árak azok tényleg az égbe szöknek? És hát ha Németország egy gazdag országnál ezt tapasztaljuk, akkor mi lesz a többi országgal a helyzet? Tehát azt gondolom, hogy ha egy kicsit cinikus akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy egyet lehet érteni az IMF-nek a javaslatával, de úgy, hogy gyakorlatilag most mindenki rászorul lesz. Tehát igazából mindenkit meg kell gyakorlatilag védeni. Na most attól kezdve maga a javaslat az persze hülyeség.
Tehát, de azért van, aki már ezt megfogadja, ugye, mert minapi hír az is, hogy Kölnben, Németországban, ha jól olvasom, akkor 7,8 centről 18,5 centre emelték kilovattóránként az áramárát, és akkor az ugye, jól számolok, az majdnem háromszoros ár.
Igen. De alapvetően azt tudom mondani, hogy majd, hogy nem gazdaság filozófiai oldal csap össze ebben a kérdésben. Az egyik gazdaság filozófiai oldal azt mondja, hogy a pénz az akkor jó, hogy ott marad a háztartásoknál, ameddig csak lehet. Maradjanak alacsonyak ezek a költségek, hogy ezt követi a magyar kormány is, amikor a rezsicsökkentésnek az eredményeit próbálja megvédeni, hogy a gazdaságnak az a jó, a magyar gazdaságnak, hogyha kint marad a pénz a háztartás, ők azt arra költik el, amire szeretnék, lehetőleg magyar vállalkozásoknál és magyar szolgáltatásokat igénybe véve, és akkor majd nyilván ezen keresztül nőnek az adóbevétele is a magyar kormánynak, hiszen ahogy fejlődik a gazdaság, úgy nőnek az adóbevételek is. De van egy teljesen más irány, és a nyugat-európai kormányok egy jelentős része, köztük a német kormány is inkább azt követi, hogy az államnak egy újraelosztó szerepet kell betöltenie. Legyenek magasak a költségek, akár az energiaköltségek, akár az adók, majd a kormány okosabban, jobban el tudja dönteni, hogy hova kell, hogy menjen az a pénz, és majd a rászorulóknak visszaosztja. Ez az elképzelés már sokszor bukott meg, és most nagyon az látszik, hogy nem tanultak ebből a németek, és megint ebbe az irányba tartanak a dolgok. Október 1-től például egy illetéket is szeretnének kivetni a már eleve magas energiaárakra, amit azzal indokolnak, hogy a szolgáltatókat életbe kell tartani, már pedig a beszerzési költségek nőttek, és a betárolásnak a költsége is nőtt, tehát egy illetéket rá kell terhelni pluszban a magas energiaárakra, tehát a háztartások költségei az egyébként világpiaci árakhoz képest is még nőni fognak. Tehát azt látjuk, hogy nagyjából ez a két irány van, és én nagyon örülök annak, hogy a magyar kormány az előbbit választotta, nem az utóbbit. Ez a tél, ez el fogja választani, hogy melyik működik hosszú távon. Én azt gondolom, hogy néhány hónapon belül látni fogjuk, hogy melyik a sikeres. Azt látjuk, hogy a rezsicsökkentésnek az eredményei az elmúlt 12 évben azt eredményezték, hogy a magyar háztartásoknak könnyebb volt, a magyar gazdaság jobban fejlődött, és valójában az energetikai szektor is stabilabb volt. Részben ennek is köszönhetően, részben annak köszönhetően, hogy a magyar kormány a saját tulajdoni arányát növelte az energiaszektoron belül. Ehhez képest Nyugat-Európában azt látjuk, hogy piacosítják a szektort, tehát nagyon sok a magánvállalat ebben a szektorban. Nyilván ők elsődlegesen a profit érdek alapján működnek, és másodszorban veszik figyelembe a háztartásoknak az érdekeit, és azt is látjuk, hogy a kormányoknak is teljesen más a gondolkodása.
Amikor a magyar ellenzék arról beszél, hogy az egész rezsicsökkentés mafu, és hogy ez tulajdonképpen közgazdaságilag semmit nem ér, és az elmúlt most 2013 óta, ugye, az már nem tudom hány éve, sok-sok éve igazából semmit nem spóroltak meg a magyar háztartások, mert voltak olyan évek, amikor magasabb gázárat, meg villanyárat fizetett a magyar lakosság, mint azt a piaci ár indokolta volna. Ebből mi az igaz?
Hát ha csak most megnézzük azt, hogy mi a helyzet, ugye most a mostani piaci árak azok 10-szeresei annak az árnak, amit a rezsicsökkentett árad, tehát magyarul csak a mostani idei fogyasztás az elmúlt 10 éves fogyasztást egy az egyben fedezné, tehát ugye, hogy máshogy fogalmazva, ugye, hogyha most piaci árat fizetnénk, akkor az annyi lenne, mintha az elmúlt 10 évben, mindegyik évben a villanyszámlákat azt kifizettük volna a rezsicsökkentett áron. Tehát ez is nagyon mutatja azt, hogy aki semmit nem fogyasztott az elmúlt években, csak idén fogyaszt áramot és gázt, mert őnek is a rezsicsökkentés egyébként segítség volt. Aki meg korábban használt, aznak meg nyilván ennél nagyobb segítség is volt ez a rendszer. És nagyon helyesen mondta Máté azt, hogy mind a családoknak, mind a gazdaságnak ez egy támogató, ez egy segítő rendszer volt. Azért mondanék pár példát, tehát Lengyelországban, Portugáliában, Szlovákiában csak az áramszámlára a lakosság keresetének körülbelül 10%-a, 8-9%-a megy el, mindenki vesse össze akkor a saját számláját, amit ő fizet villanyra, hogy ez 10%-e az ő jövedelmének, és ha nem annyi, ha annál kevesebb, mint ahogy egyébként az embereknek, a túlnyomó többségének biztos, hogy annál kevesebb, akkor neki a magyar állam, a magyar kormány segített a rezsicsökkentéssel. A másik érdekes dolog egyébként a gazdaságnak a dimenziója, és itt megint csak ugye nézzük meg, hogy mi a helyzet, hogyha az áramnak az árát nézzük, meg a gáznak az árát nézzük Európában, illetve Amerikában. Ugye Amerikában jelen például a gáznak az ára körülbelül tizede az európai árnak. Tehát képzeljük el azt, hogy minden olyan ipari vállalat, aki komoly mértékben használ gázt, ő tízszeres árat fizet jelen pillanatban. Most még egyébként van gáz, tehát nem beszélünk, szerencsére nem beszélünk arról, hogy le kell állnia az iparnak, le kell állnia a vállalatoknak, de még így is, hogy tudnak termelni, még így is egy iszonyatos költséghátrányban vannak az USA-val szemben, és részben azért egyébként, mert az USA-nak a javaslatára vagy ösztönzésére beszorították magukat egy olyan helyzetbe, ami hiányt és magas árakat eredményezett. Tehát azért azt is tegyük ehhez az egész képhez hozzá, hogy nem csak arról van szó, hogy a magyar fogyasztókat védi a rezsicsökkentés, arról is van szó, hogy a magyar vállalkozásokat is védi egyébként, és azt, hogy a magyar gazdaság az gyorsabban tudott fejlődni, mint akár az európai gazdaság, mint akár a világban egy átlagos országnak a gazdasága. Ennek is egy nagyon komoly komponense volt az, hogy a magyar állam az a rezsicsökkentéssel védte a magyar ipart és a magyar családokat.
Én azt gondolom, hogy a Géza által elmondottak nagyon-nagyon fontosak, és egy dolgot tennék csak hozzá. Ugye most a részletszabályok módosultak a rezsicsökkentésen, és az átlagfogyasztásig változatlan ez a történet. Ez mintegy háromnegyedét érinti a magyar háztartásoknak, mert háromnegyede a háztartásoknak továbbra is a rezsicsökkentett árakat tudja fizetni, és ez körülbelül 2.100.000 forintot jelent éves szinten minden egyes magyar háztartásnak. És aki e fölött fizet, az is egy lakossági piaci árat fog fizetni, ami sokkal mérsékeltebb, mint a világpiaci ár. A gáz esetében ez körülbelül egy olyan 25-26%-os különbséget jelent. Az áram esetében viszont óriási, tehát ott 70 forintban van meghatározva a lakossági piaci ár, míg a valós piaci ár az 270 forint körül van. Tehát óriási a különbség. De két aspektus szerintem nagyon fontos. Az egyik az, hogy a rezsicsökkentés eddig is nagyon nagy megtakarítást jelentett a háztartásoknak, de most nyílik az olló. Tehát a világpiaci árak azok távolodnak, még az átlagfogyasztásig a rezsicsökkentéssel meghatározott árak, azok stabilak. Tehát nagyobb kedvezményt jelent ez a háztartásoknak, mint a korábbi időszakban jelentett. A másik, amit érdemes kiemelni, az az, hogy eddig is nagy volt a kedvezmény a nyugat-európai országokhoz képest, ahol nem volt rezsicsökkentés, de most itt is nyílik az olló. Tehát amit a magyar kormány a magyar háztartásoknak biztosít, az olyan értelemben is egy nagyobb kedvezmény, mint ami eddig volt, hogyha a nyugat-európaiakhoz fogjuk hasonlítani. Egy példát mondanék, Koppenhágában az elmúlt egy évben, tehát egy év leforgása alatt 100%-kal nőttek a lakossági árak. Magyarországon ez nem fog megtörténni. És aki adott esetben nem tudom, pánikba esik, hogy úristen, módosulnak a részletszabályok, mindenkit arra biztatnék, hogy a szolgáltatóval egyeztessen. Nem olyan rossz a helyzet, mint ahogy a sokszor egyébként a baloldali média meg az ellenzék beállítja. Például a gázfogyasztás esetében is egy lakossági fogyasztási jelleggörbihez igazítják a fogyasztást. Ez nagyon fontos.
Egész másképp néz ki a dolog.
Teljesen máshogy néz ki. Például én is kapom a leveleket, hogy úristen, télen 300 köbméter is a fogyasztás, a havi meghatározott 144 köbméternek úristen, az duplája, és akkor el szoktam mondani, hogy igen, de nem minden hónapban ugyanannyit fogyasztunk, a szolgáltató hozzáigazítja az átlagfogyasztáshoz, tehát a téli hónapokban mondjuk januárban 330 köbméterig körülbelül vonatkozik a rezsicsökkentés, júliusban meg 30 köbméter körül van, mert akkor nagyon alacsony a gázfogyasztás. Tehát egyeztessünk a szolgáltatóval, kérjük ki szakemberek véleményét, és ne pánikoljunk. Erre kérném a lakosságot, ne üljünk föl a rémhíreknek, és próbáljunk megfelelő forrásokból tájékozódni. Ez nagyon fontos.
Térjünk még egy picit vissza itt a gázellátáshoz, a németországi gázellátáshoz elsősorban, mert hogy beszéltünk erről az északi áramlat 2-ről, és a napokban pedig beszéltünk arról is, hogy felmerült ott az, hogy talán még se állítják le ezt a három nagyszerű atomerőművet, és még az is felmerült, hogy esetleg azokat is újraindítják, amiket már eddig leállították. Szóval látnak-e ebben bármifajta reális cselekvési tervet, hogy meg fog ez esetleg történni, már csak azért is, mert a zöldek ugye nagyon erősek Németországban.
Nagyon erősek, de most már ők is, egyrészt egyébként komoly vita van arról, hogy mennyire zöld az atomenergia, vagy mennyire nem zöld. Tehát van,
hát az most már az Európai Unió elismerte zöldnek,
pontosan,
nem?
Igen, 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 de azért még mindig vannak olyan hangok, akik azt gondolják, hogy ez nem egy zöld energiaforrás, de azt gondolom, hogy ez egy, az nagyon szépen mutatja azt, hogy mennyire elhibázott volt a német energiapolitika az elmúlt években, és mennyire saját magát zsákutcába navigálta. Igazából egyrészt örülhetünk annak, hogy nálunk nem ez történt, de azért fontos azt is hozzátenni, Magyarország, Németország a legfontosabb kereskedelmi partnere. Tehát ilyen szempontból azért nehéz ezt nem nagyon szomorúan, és hát azért némi rettegéssel, vagy némi negatív előérzettel nézni azt, amit ők csinálnak. Én azt gondolom, még mindig van remény abban, hogy esetleg időben történnek itt váltások, akár az atomenergia szempontjából, akár a szankciók szempontjából, akár a gázpolitika szempontjából, de azért az engem mindenképp elszomorít, és hát félelemmel tölte, hogy azért egész eddig nem nagyon látszik az, hogy az a fajta tisztánlátás, ami a magyar kormányt egyébként az első pillanattól kezdve jellemezte, sőt, hát már a konfliktus előtt egyébként, hogyha az atomenergiáról beszélünk, az nem igazán látszik a mostani jelenleg regnáló német kormánynak, a döntéshozóinak a szemszögéből, de reménykedjünk abban, hogy ez itt még változások lehetnek.
Lehetséges még itt társadalmi nyomás is, nem? Mert azt én tudom, hogy a németek nagyon türelmesek már, mint a német társadalom, és nem nagyon szeretnek protestálni, de azért most már az is előfordult, hogy kifütyülték Robert Habeck gazdasági minisztert egy bayreuthi lakossági fórumon.
Igen, és vezető német kutatók és professzorok írtak alá petíciót, hogy igenis szükség van a nukleáris energiára. Nekem vannak arról információim CDU-s kollégák részéről, hogy már a zöldek is beláttak, hogy ez hiba volt, és a zöldek is pontosan tudják, hogy ezzel enyhíthető lenne az energiaválság. Ugye nyilvános kommunikációban az hangzik el legtöbbször, hogy ez csak 6%-ot jelent a villamosenergia termelésbe, tavaly ez még kb. 20% volt, nem szignifikáns. Erre ugye mindig szokták mondani például a CDU-sok az ilyen belső tárgyásokon, most 6% is számít, minden kilowatt számít, és a zöldek ezt kezdik belátni, és nem véletlen az, hogy egy újabb műszaki vizsgálat indult el az erőművek.
Ez az a stresszteszt?
Igen, igen, és ezt már egyszer lefuttatták. Akkor azt az eredményt hozta, hogy műszakilag nincsenek olyan állapotban ezek az erőművek, és erre a zöldek úgy hátra dőltek, hogy ezt nem mi mondtuk, hanem ezt a szakemberek mondták, és most az, hogy megint van egy stresszteszt, attól azt várják, hogy más eredményt fog hozni, és a németek arcvesztés nélkül azt tudják mondani, hogy most megint a szakemberekre hallgatunk, és ha most más eredményt hoz ez a vizsgálat, akkor mi is beállunk mögé. Meglátjuk, hogy mi lesz ennek a tesznek az eredménye, és meglátjuk, hogy a zöldek megmerik-e lépni ezt, de én úgy tudom, hogy már a belső tárgyalásokon már ők is engedtek az álláspontukból.
Hát ügyes a szakemberekre hivatkozni, ez is jobb később, mint soha. De hát innen folytatjuk legközelebb a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm Sebestyén Gézának és Litkei Máténak, hogy a vendégeim voltak. A kedves hallgatóktól pedig Szőlős Éva gyártásvezető és a hangmérnök Bényi Csaba nevében is búcsúzik a műsorvezető Halász Zsuzsa, viszont hallásra.